Szeretettel köszöntelek benneteket, hiszen a szombat délelőttem, és nagyon örülök, hogy el tudtatok jönni közelről is, és távolról is. És hát szeretnék veletek néhány gondolatot megosztani, ami számomra múlt héten, pont egy héttel ezelőtt úgy nagyon szíven ütött, és nagyon nagy áldást jelentett számomra, és remélem, hogy számotokra is ugyanilyen áldást fog jelenteni. Hát ugye mindnyájan ebben a világban vagyunk, nem vagyunk kivéve belőle, és azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb ellenségünk az a feledékenység ezen a világon. Nem sátán, meg nem a bűn, meg nem a új világrend, vagy akármi, hanem a saját gyarlóságunk, a feledékenységünk. Mert ezek mind-mind legyőzött ellenfelek, és az egyetlen, ami a szürke hétköznapokban ellenségünk vagy akadályunk lehet abban, hogy érezzük Krisztus közelségét, ez a feledékenység, hogyha elfeledkezünk arról, hogy mit adott nekünk, hogy kik is vagyunk, mit kaptunk Krisztusban, és lehetséges az, hogy mindent megkaptunk, és mégis úgy éljünk, mintha semmi nem lenne, mintha koldusok lennénk. És azt gondolom, hogy mindjárt tudjuk ezt az érzést is, tapasztaltuk ezt az érzést, hogy ez mit jelent, amikor nincstelennek érezzük magunkat, pedig elméletben ott van, hogy mindent megkaptunk is. Csak egy igét szeretnék felolvasni egy kezdetben, amit Jézus mondott, és az elmúlt hetekben nem sokat foglalkoztam ezzel, és többször is, több evangéliumban is elolvastuk ezt közösen otthon feleségemmel a Jézusnak ezt a bizonyos nagy apokaliptikus beszédét, így ismerünk. Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy mi lesz a jele ennek, hogy a jeruzsálemi templomot lerombolják, meg Jeruzsálem elpusztul, és jön a világűr, hogy mi lesz a jele ennek, és hogy mikor lesznek meg mindezek is, akkor Jézus elkezdi mondani, hogy háborúk lesznek, stb. Jól ismeritek, ugye Máté 24-ben is párhuzamos szakaszokban olvashatunk erről. És most csak egyetlen igét szeretnék ebből kiemelni, amit Jézus a legvégén mond. És Lukács evangéliumából olvasnám fel ezt az igét. 21. fejezet, 34-től 36. vers, hogyha követni szeretnétek. Tehát Lukács 21, 34-től 36-ig. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta. És váratlanul reátok ne jöjjön az a nap, mert mint egy tör, úgy lepnek mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltóká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Hát Jézus azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy elkerüljük ezeket a veszedelmeket, hogy méltóká tétessünk. Vigyázzatok magatokra, hogy ne nehezedjék meg a ti szívetek. Mi ez a vigyázás? Mire kell egyáltalán vigyázni? Hogy lehet vigyázni? És az a tény, hogy Jézus ezt mondta a tanítványoknak a Gecsemáné kertben, és azt mondta nekik, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. És tudjuk, hogy mi történt velük. Vigyáztak és imádkoztak? Nem vigyáztak, nem imádkoztak. Elaludtak, és utána mi történt velük? Kísértésbe estek. Ugye azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Nem vigyáztak, nem imádkoztak, és kísértésbe estek. Belementek a csapdába, és elhagyták Jézust. Hiába fogadkoztak előtte, értelmükben mindent tudtak ők. De mégis, amikor jött a próba, akkor kudarcot vallottak. És ez a készületlenség az oka annak, hogyha nehéz helyzetbe kerül az ember, a hétköznapi életben is, hogyha jön a próba, de nem vigyáz az ember, akkor ugyanúgy, mint hogy a tanítványoknak, nincsen lelki erő arra, hogy megálljon az ember a próbában. Elfeledkezik Istenről, zavarodottságba kerül. És hát mondtam, hogy amiről szeretnék beszélni, az egy személyes tapasztalat is, mert hát nem sokkal azután, hogy Budapestről hazajöttünk, úgy kezdett erőt venni rajtunk egy betegség. És hát úgy indult, mint minden más betegség, így taknosság, meg náthás tünetek. És hát úgy nem gondoltunk bele, hogy majd elmúlik ez is, mint a többi. Gyerekeknek szívtuk az orrát, hogy ne legyenek taknyosak, meg hát úgy igyekeztünk ugyanni, de egyszer csak azt láttuk, hogy mehetett egy hét, másfél hét, és nem vagyunk jobban. És aztán már péntek volt is, amíg csütörtök volt, és akkor döbbentünk rá, hogy igazából nem is imádkoztunk ezért olyan komolyan, nem is vittük Isten elé ezt a dolgot. Nem is gondoltuk meg, hogy őt kérjük ebben, hogy ő segítsen ebben. És aztán pénteken én is olyan rosszul lettem, hogy én is belázasodtam, és minden bajom volt. És utána, hát szombaton elhatároztuk, hogy akkor imádkozni fogunk. És még nem jutottunk el idáig, hogy imádkozzunk, ugye gyerekeket is rendezni kellett, mert mi egyéb is. És annyira fáradtnak éreztem magamat, hogy lefeküdtem az ágyra, és elkezdtem gondolkodni. És az, amit most szeretnék veletek megosztani, igazából ennek nyomán született, ennek a tapasztalatnak a nyomán, mert ott akkor valamire rádöbbentem, és nagy áldást jelentett számomra, hogy ki tudjak mászni ebből a lelki testpecségből, ebből a lelki gödörből. Biztos tudjátok, hogy miről beszélek. Könnyen rátelepszik ez az emberre, főleg amikor jön egy nehézség, és azt érzi az ember, hogy igazából nem kerestem Istent eddig, most akkor miért keressem, vagy milyen alapon jövök hozzá. De hogyha nem vigyáztunk, akkor is van megoldás. Akkor is lehet emlékezni. Csak kérdés, hogy mire kell emlékezni, mire lehet emlékezni, mire lehet vigyázni. Mi az, amiben megfogódhat az ember? És szeretném, hogyha elolvasnánk egy történetet arról az asszonyról, akit Jézus nem bűnített meg. Ismeritek ezt a történetet? Arról az asszony, akit Jézus nem bűnített meg. Tudjátok, kire gondolok? Na, keressük csak meg ezt a történetet. Márk evangélium 5. fejezetében. Bocsánat. 25. verstől 34. versig. Igen, nem a fejezet vége, csak a 34. Jó, felolvasom, nem olyan hosszú, és azt gondolom, minnyien jól ismerjük a történetet. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illette annak ruháját, mert ezt mondta: ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő áradott ki belőle. Megfordult a sokaságban is, mondta: kicsoda illette az én ruháimat? És mondták neki az ő tanítványai: látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borult, és elmondott neki mindent igazán. Ő pedig mondta neki: leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békében, és gyógyulj meg a te bajodból. De ezt olvassuk, hogy az asszony nagyon-nagyon régóta beteg volt, és minden pénzét elköltötte orvosokra, nem lett jobban, sőt rosszabbul lett. Hát egy reménytelen eset volt. Utána azt írja, hogy hallott Jézusról ez az asszony. Nem találkozott vele, amit csak hallott róla. Mit gondoltok, mit hallott Jézusról? Miket hallhatott Jézusról ez az asszony? Hogy gyógyít. Még? Hogy? Ne haragudj, hogy hangosabban mondjátok, mert tanít, prédikál, igen. Gyógyításaival kapcsolatban miket hallhatott még ez az asszony? Mindenkit meggyógyít. Nem csak, hogy gyógyít, mindenkit meggyógyít. Minden beteget meggyógyít. Senki, aki hozzájön gyógyulásért, azt nem küldi el. És az asszony elkezdett gondolkodni. Milyen gondolatok jöhettek a fejébe? Mit gondolhatott ez az asszony? Ugye részben le van írva a Bibliában, hogy mit gondolt az asszony. Ugye azt gondolta, hogy ha a ruhájának a szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok. De próbáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről megnézni, hogy milyen gondolkodás ez, mi formálódott ki ennek az asszonynak a szívében. Mert hogy ebben az asszonyban hit ébredt. De mire irányult konkrétan ez a hit? Mire irányult konkrétan ez a hit? Mert könnyű azt mondani, hogy hát egy hit, elkezdett hinni Jézusban. Na de hát sokan mondják ma is, hogy hiszek Jézusban, és mégsem gyógyulnak meg. Meg mégsem tapasztalnak semmit. Ez asszony pedig azt írja, hogy azonnal érezte, hogy meggyógyult. Mi volt akkor ez a titkos elem, ami ilyen nagy tapasztalatot adott ennek az asszonynak? Mi volt az ő hite? Hogy? Igen, ez is egy jó megfogalmazás, hogy én is benne vagyok ebben a mindenkiben, hogy számomra van ott valami Jézusban, hogy Jézusnak van valamije, amit nekem akar adni. Van ott Jézusban valami, ami az enyém. És biztosan meg kell, hogy kapjam tőle, biztosan megkapom tőle. Miért volt ebben annyira biztos az asszony? És most a gyerekekhez intézek egy kérdést. Hogyha valaki bemegy egy boltba, és leemel valamit a polcról, és kimegy a boltból, anélkül, hogy fizetne, vagy akár csak szólna a pénztárosnak, akkor mit csinált? Gyerek vagy? Gyerekeket kérdeztem. Hogy hívjuk az ilyen embert? Tolvaj, nem? Tolvaj. Az ilyen embert úgy hívjuk, hogy tolvaj. Kivéve egy eset. Kivéve egy eset. Tudtok egy kivételt mondani, hogyha ez a történet, hogy valaki bemegy a boltba, leemel valamit a polcról, és kiviszi anélkül, hogy fizetne, vagy akár szólna a pénztárosnak. Ha ő a tulajdonos, tehát hogyha rendelkezik azzal a dologgal, akkor nem tolvaj. Na nézzük csak meg ennek az asszonynak a történetét. Mit kért ez az asszony Jézustól? Semmit nem kért Jézustól. Látjuk ezt a történetben? Semmit nem kért Jézustól. Mit válaszolt neki Jézus? Semmit nem válaszolt neki. Akkor meg hogyan gyógyult meg? Jézus maga mondja meg a választ. A te hited megtartott téged. Mi volt akkor ez a hit? Igen, de ugye itt ezért érdekes, mert hogy nem mondott ez az asszony semmit. Jézus nem mondott neki semmit. És már azelőtt érezte, hogy meggyógyult, hogy Jézus mondott neki volna bármit is. Na most, hogyha ez egy lopás lett volna, ugye a Bibliában ott van a 10 parancsolatban, ne lopj. Tehát, hogyha ez egy lopás lett volna, akkor Jézus mit mondott volna neki? Akkor meg kellett volna őt dorgálnia, nem? Megdorgált őt Jézus emiatt? Nem. Akkor ez mit jelent? Hogy? Hogy joga volt hozzá. Hogy ennek az asszonynak joga volt erre a gyógyulásra, nem? Hogy az az övé volt, az tényleg az övé volt, mert ha nem lett volna az övé, akkor azt ellopta volna. Mert nem kérte, Jézus nem mondta neki, hogy odaadom, ő elvette. Kivette Jézusból a gyógyulást. És Jézus nem mondta azt, hogy ennyi, azért ezt nem így kell csinálni. Sőt, inkább megdicsérte őt. Hogy azt mondja, te hited megtartott téged. Eredj el békével. És gyógyulj meg a te bajodból. Tényleg meggyógyultál. Ez az, hogy tudott valamit. És egy gondolatot szeretnék mondani nektek, amit nem olyan régen olvastam. Egy idézet. Szeretném, hogy elgondolkodnánk ezen. A hit nem annak elismerése, hogy Isten megteheti. A hit annak tudása, hogy ő meg is teszi. Tehát a hit nem annak elismerése, hogy Isten megteheti, hanem a hit annak tudása, hogy ő meg is teszi. Mert az asszony ez így gondolkodott Jézusról. Nem pusztán annyit gondolt róla, hogy persze ő meg tud engem is gyógyítani, hát mindenkit meggyógyított, akkor engem is meg tud gyógyítani. Hanem ő oda ment Jézushoz, és lehetséges, nem tudom, ezt nem írja a Biblia, de lehetséges, hogy ő először tényleg úgy gondolta, hogy ő kérni fogja Jézus, hogy őt is gyógyítsa meg. De aztán történt egy pár dolog. Nagy tömeg volt. Aztán egy másik tényező, most ezt nem fogjuk kikeresni a Bibliából, de hogyha Ószövetségben megnéznénk a mózesi törvényeket, akkor azt látjuk, hogy ez az asszony, ez a társadalomból ki volt rekesztve az ő betegsége miatt. Mert azoknak az asszonyoknak, akinek folyásuk volt, ráadásul folyamatosan, tehát nem a videó, akkor is, hogyha csak sima a havi folyása van, az ki van rekesztve a társadalomban, ez nem érintkezhet a többi emberrel. Tehát ennek az asszonynak nem lett volna szabad oda mennie Jézushoz. Tehát ez is egy akadály volt. Egy olyan tényező, ami azt mondja, hogy te ezt nem kaphatod meg. Ott volt a sokasság. Hát mi az esély annak, hogy ha kiabálok egyet, akkor meghall engem? Hát alig tudok odaférni. Hát olyan nagy a zűrzavar. Igazából csupa olyan körülmény, ami azt mondja, hogy ezt te nem kaphatod meg. Ráadásul ugye pont azt is olvassuk, hogy éppen Jézus ment valakihez, sietett ugye Jairusnak a lányát meggyógyítani. Tehát minden arra felé mutat, hogy ez csak távolodik tőlem ez a cél. És az asszony pedig azt mondta, hogy ha kérni nem is tudom, de ez nem változtat a tényen, hogy ez a gyógyulás, ez az áldás, ez ott van Jézusban, és ez az enyém. Hogyha nem tudom kérni, akkor elveszem. Így gondolkodott ez az asszony. Miért gondolhatta ezt így? Mert úgy gondolta, hogy ha kérném, ha lehetőségem lenne kérni, Jézus biztos, hogy nem utasítana vissza. Biztos, hogy nem utasítana vissza. De hogyha nem utasítana vissza, akkor tulajdonképpen az enyém. Akkor meg szinte már kérni se kell. És hogy így gondolkodott az asszony, és ment előre a tömegben, és furakodott, egyre erősödött benne ez a hit. És amikor végre megfogta a ruhája szegélyét, megvan. Megvan. Megkaptam. Tudom, hogy az enyém. Ez egy biztos tudás. Kérdés az, hogy ami ennek az asszonynak lehetséges volt, az számunkra is lehetséges-e? Hogy ez a gyógyulás, vagy ez az áldás, legyen akármiről szó, ez csak neki szólt, Isten csak veletett különbséget, vagy ez mindjárt szó, hogyha mi lettünk volna ott a helyében, akkor mi is ugyanúgy megkaptuk volna ezt az áldást, vagy ugyanúgy megkaphatjuk mi is ezt az áldást. Legyen az gyógyulás, vagy akármi. Ezen érdemes elgondolkodni. Mert ez az, hogy nem találkozott előtte Jézussal. Neki senki nem mondta, hogy te is meggyógyulhatsz. Főleg nem Jézus. Ugye nem mondott neki senki semmit. Ő sem kért semmit. Tehát úgy tűnik, hogy teljesen akárki lehetett volna. Akárki lehetett volna, mert ugyanabban az állapotban volt, mint mi. Hallott Jézusról. Hallott Jézusról. Nem így vagyunk mi is? Hallottunk Jézusról. Nem volt lehetőség, hogy kérje őt, nem volt lehetőség arra, hogy hallja a válaszát. Csak hallott róla. És ott volt a közelben. Egy másik történetet is szeretnék még veletek közösen végig gondolni, és több kérdést is szeretnék feltenni vele kapcsolatban. Egy jól ismert példázatról van szó, ami a két tékozló fiúról szól, és ezt szeretném most elolvasni veletek Lukács evangéliuma 15. fejezetéből. Egy picit hosszabb szakasz, úgyhogy ha egy picit tudnánk a figyelmünket a nagyobbik fiúra irányítani, a nagyobbik fiúra, az idősebbik fiúra, akkor talán könnyebben tudnánk haladni. Tehát Lukács evangéliuma 15. fejezetéből 11. verstől 32-ig olvasható ez a történet. Így szól. Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta közöttük a vagyont. Nem sok nap múlván aztán a kisebbik fiú összedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy dobzúdva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadott nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bírasebb bűvölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve. És odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt, és mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízottulkat vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, közelgetett a házhoz. Hallotta a zenét és a táncot, és előszólítva egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog az. Azt pedig mondta neki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt, ő pedig felelvén mondta atyának, ími, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadja. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott túlkot. Azt pedig mondani ki, fia, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Jól ismerjük azt gondolom ezt a példázatot, de most egy nagyon konkrét dolgot szeretném, hogyha megvizsgálnánk benne. És ez a kapcsolat az atya és a fiaik között. De először feltennénk néhány kérdést, elsősorban gyerekeknek, hogy figyeltetek-e. De mindenkinek is szól. Az első kérdésem az, ki kapott a vagyonból? Az igében benne van, meg kell keresni. Melyik versben van? És mire a válasz? Ki kapott a vagyonból? De a felnőttek is mondhatják, hogyha tudják a választ. Mind a kettő. Nagyon jó válasz. Hol olvassuk, melyik versben? Így van, 12. versben ezt írja. Megoszták köztük a vagyont. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos tény. Nem csak a tékozló fiú kapta ki a részét, hanem az idősebbik fiú is. Nem tudom, erre felfigyeltetek-e már valamikor. Mind a ketten megkapták a részüket. Következő kérdés. Mit nem tudott elmondani a tékozló fiú? Ez egy nehezebb kérdés. Nem, van egy dolog, amit nem tudott elmondani. Igen. Igen. Könnyebb lenne azt a kérdést feltenni, mit mondott el a tékozló fiú, de én azt kérdezem, mit nem tudott elmondani a tékozló fiú?
Hát, hogy legyen az olyan, mint a bírósai.
Aha. Tehát azt, ő eltökélte magában, hogy ő visszamegy az atyához, és mondani fog neki valamit. Igaz? Vétkeztem, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiad legyek, és hadd legyek olyan, mint a te béreseid közül egy. És ebből mennyit tudott elmondani? Csak annyit tudott elmondani, hogy vétkeztem az ég ellen Istenem, de és nem vagyok méltó, hogy a te fiad legyek. És itt az atya félbeszakította a beszédét, és mit csinált vele? Nyakába borult, és tulajdonképpen, jó, most elmondhatjuk, hogy szó szerint mit csinált vele, de mi volt az a gesztus, amit tett vele? Visszafogadta fiává. Tehát nehogy azt mondd, hogy nem vagy a fiam, a fiam vagy. A fiú mit akart mondani neki? Az, hogy csak hadd legyek a te szolgád. Nem is vagyok a te fiad, csak szolgád hadd legyek. Az apa pedig mit mondott neki? De a te, az én fiam vagy. Az én fiam vagy. Ugye minden ez a ruha, a pecsétgyűrű, a sarú, mind ennek a jele volt. Hogyan gondolkodott magáról az idősebb fiú? Aha, melyik versben olvassuk ezt? Csak hogy megkeressük. Aha. Így van, 29. versben mondja, ími ennyi esztendőtől fogva szolgállak téged. Az idősebb fiú, ő úgy gondolkodott magáról, hogy ő egy szolga. Akinek mi a dolga? Hogy megtartsa a parancsolatokat. Teljesítse a szülői elvárásokat. Ennyi. Ő egy szolga. Ő szolgál, és ennyi. Mit gondoltak, hogy az idősebb testvér megkaphatta volna ugyanezeket az ajándékokat, amit a fiatalabb testvér megkapott? Azt mondja az apja, hogy mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Ugye az elején azt olvastuk, hogy megosztotta közöttük a vagyonát. Tehát mindaz, ami a fiatalabb fiút megillette, az idősebb fiút is megillette. És azt mondja az apa neki, hogy mindenem a tiéd. Tehát akkor az idősebb fiú ugyanúgy kaphatott volna. És ez az egészben a tragikus. És ezért mondtam azt, hogy a két tékozló fiú példázata. Mert valójában az idősebb fiú legalább annyira tékozolt. Csak máshogy. Mint a fiatalabb fiú. Mert valójában az igazság, hogy amivel nem élsz, az kárba vész. Hogyha neked otthon folyik a csapból a víz. És mondjuk ez rossz példa, mert akkor azt meg kell javítani szerelővel. De hogyha mondjuk van a portádon egy termálforrás, ez egy jobb példa, van a portádon egy termálforrás, ahol a földből felbuzog a víz, és mondjuk kellemes 35-40 fokos vized van, és te azt mondod, hogy már pedig én nagyon-nagyon egyszerű életet akarok élni, és én azért is laborban fogok fürdeni, és hideg vízben. Na de hát ott buzog a földeden az a forrás. Az akkor is ömlik, hogyha te tudomást sem veszel róla. Hát az nem tékozlás. Az nem tékozlás, hogyha kárba visz az a dolog, ami rendelkezésed rá is nem élsz fel, az nem tékozlás. Az ugyanolyan tékozlás. És így volt ez az idősebbi fiú is. Miért nem kapott semmit az atyától? Mert azt mondja, hogy nem kaptam semmit. Nekem még egy kecske fiat sem adta, nemhogy egy tulkot, bikát. Miért nem kapott ő semmit? Mit gondoltok? Miért nem kapott semmit? Nem is kért. Miért nem kért? Mert nem úgy gondolkodott róla. Nem várt tőle semmit. Úgy gondolt, hogy az én atyám, ő egy szigorú zsarnok, aki úgy sem ad nekem semmit. Úgy sem ad nekem. Még ha kérnék, sem kapnék. Így gondolkodott róla. Hát csak szolga vagyok. De még hogyha nem adta volna, tehát most jó, most ez egy példa, de nem csak egy példázat, de azt gondolom, hogy Isten úgy van velünk emberekkel, hogy sokszor még akkor is, hogyha nem a legjobb kérés, de csak azért, mert a gyermekei vagyunk, megadja. Csak azért, mert a gyermekei vagyunk. Nézzétek meg azokat a példákat az Új Szövetségben akár, vagy az Új Szövetségben is ott volt egy lót, aki azt kérte, hogy Uram, csak ne pusztítsd el azt a várost, hogy hadd fussak oda, és még azt is megengedte neki. Vagy ott volt egy Péter, aki ilyen ostobaságot kérte, hogy hadd járjak már a vizen. Hát ez most kinek jó, vagy értitek, ebben nincsen semmilyen különleges áldás mások számára. Nem arról volt szó, hogy most akkor etessünk meg 10 000 embert, vagy gyógyítsunk meg egy várost, hanem hát járjak a vizen, hát ez milyen flancolás már. És meghallgatta! Az atya viszont ezt mondja ennek a idősebb tékozlónak. Mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. És azt gondolom, hogy nekünk is érdemes megvizsgálnunk olykor saját magunkat is, hogy nem így gondolkodunk-e mi is sokszor Istenről, mint ahogy ez az idősebb fiú. Hogy ő úgy se ad nekünk semmit. Hogy igyekszünk jó keresztények lenni, megtartani a parancsolatokat, hát ha kapunk valamit Istentől, talán egyszer majd, de igazából úgy komolyan tudni azt, hogy nekem valami jár, hát az nem. Az nem. Pedig az atya ezt mondja, és ez az ő bizonyságtétel, ez Jézus szava, azt mondja, hogy mindenem a tiéd. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ha egyáltalán várunk valamit Istentől, milyen alapon várunk tőle? Azért, mert mi igyekszünk jó keresztények lenni, igyekszünk törvény megtartók lenni, vagy pedig azért, mert ő jó, és ő gazdag, hogy ránk árasszon minden kegyelmét a Krisztusban. És ezért van okunk arra, hogy várjunk tőle dolgokat. Minden okunk megvan rá, hogy várjunk tőle dolgokat, hogy várjunk tőle áldásokat, ima meghallgatásokat, akár gyógyulásokat, vagy csodákat, vezetést, kapcsolatok gyógyulását, megoldását. Kérdés az, hogy merjük-e elfogadni, merjük-e megragadni, amit ő kínál nekünk. Akkor is merünk-e bízni benne, hogyha esetleg a látszatok ellene mutatnak annak, amit szeretnénk, mint akár a vérfolyás asszony esetében is. Nagy volt a tömeg, nem hallhatta meg. Merünk-e előre törni azért, amit ő ígért. Hát ez a hit nagy próbája. Lehet ugye még hozni a kaninós asszony történetét is, az is ugyanerről szól. És zárásként csak néhány igét szeretnék felolvasni, mert igazából ez az, amit leginkább hajlamosak vagyunk elfelejteni. 1 Korintus levél 3. fejezetéből 21-től 23 versig szeretném felolvasni. Hát 1 Korintus 3.21-23. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. Szóval azt mondja az ige, hogy ami az Istené, ami Jézusé, az a miénk. Ezen a világon is, nem csak majd a jövendő világban, azt mondja, hogy akár jelenvalók, akár következendők. Minden a tiétek. Mi ezt talán ismerjük fejből is, Efézus 1.3-ból. Áldott legyen az Isten és mindeneknek atya, aki megáldott bennünket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. És még egy Róma levél 8.32-ből, hogy ne csak kettő, hanem három bizonyság is legyen. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Azt mondja, hogy mi módon? Hát ez lehetetlen. Hát hogyha a legnagyobbat odaadta értünk, lehetetlen, hogy ne adjon akkor mindent oda. Minden a tiétek. Minden a tiétek. Ez, amire emlékeznünk kell, amire vigyáznunk kell, amire Jézus azt mondta, hogy vigyázzatok, el ne feledkezzetek róla. Nem vagytok nincstelen. Ne éljetek úgy, mint a koldusok ebben a világban. Mert ez az élet, ez azt akarja belé súlykolni, hogy te senki vagy. De te nem senki vagy, te fiú vagy. Te Isten gyermeke vagy. Te jogosult vagy Isten minden áldására. Dicsőség ezért az Úrnak. Azért még szeretném befejezni annyival, hogy számomra személyesen, hogy hogyan érintett, mikor ezeken úgy elgondolkodtam, és ott feküdtem, és azt kihagytam a történetből, hogy nagyon-nagyon fájt a fejem. Pontosabban nem olyan szaggatóan, hanem inkább ilyen rátelepedő módon, hogy nagyon rám telepedett egy ilyen fejfájás, és rosszul is éreztem magam, a torkom is fájt, a fejem is fájt, mindenem fájt, és hogy így ezen gondolkodtam, úgy hirtelen biztos nektek is volt már ilyen, hogy ilyen kinyilatkoztatásszerűen tört rám ez a gondolat, hogy Jézusban ott van a gyógyulás, és hogy ez az enyém. És így ezen gondolkodtam, mintha elfújták volna a felleget a fejemről, és megenyhültem is. És tudom, hogy ez az ő munkája volt. És azt gondolom, hogy ez minden dologban így van, ami az Isten áldásai és a hit kérdése. Hogy amilyen mértékben meg tudjuk ragadni az áldásokat, olyan mértékben tapasztaljuk. Én akkor ennyire tudtam megragadni az áldásokat, de azt gondolom, hogy mindig van feljebb és előre. És kívánom azt, hogy ez legyen mindenkor emlékezetünkben, hogy mi az övéi vagyunk, és hogy ő a miénk, és vele együtt minden a miénk. Amen.